Triton Erdélyben.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma a Kovászna megyei Bodosra kalauzoljuk hallgatóinkat. A település Sepsiszentgyörgytől 26 kilométerre északnyugatra, Barót keleti szomszédságában, a Várbükk és a Cseretető közti völgykatlanban fekszik. Nevét egyesek a bujdos szóból eredeztetik, mivel egykor egy bujdosónak nyújtott menedéket, mások viszont egy ilyen nevű székelytől származtatják. Határában a Petrás Fenyőse nevű csúcson állt a hagyomány szerint Kelemen vára, amelynek eredete, sorsa ismeretlen, nyoma nem látható. A falunak már a 15. században is volt temploma, helyette épült 1794-ben a mai református templom. A torony, melynek magassága 35 méter, eredetileg cseréppel volt fedve. Ezt a fedelet 1909-ben bádogtetőre cserélik ki. Bodos iskoláját először 1814-ben említik, a jelenlegi iskola azonban 1937-ben épült, és a falu híres szülöttének, a pomológus Budai Józsefnek a nevét viseli. De ugyanolyan tisztelettel emlegetik Egyed Ákos történészt, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagját, és Székely Dénest, a marosvásárhelyi Székely Népi Együttes néptáncosát, koreográfusát is. Régebben szakembereiről volt híres a település, többen köművesként keresték kenyerüket, de sokan foglalkoztak szekérkészítéssel is. Ma a faluban szekérkészítéssel senki sem foglalkozik.
Közel 450 lakosa van Bodosnak, ebből 430 magyar székely református egyháztag.
Tojáspatkulás, hogyha van kiállítás, vagy korodájének a gyerekek, nem érdekli a fiatalokat nagyon.
Azt látjuk, hogy a székely magyar falvak öregednek el, mert az idősek halnak meg, a fiatalok mennek ki, kevés gyerek születik, így pedig elég rossz a helyzet.
Ebbe a faluba hívjuk hallgatóinkat, ha tehetik, rádiózzanak velünk. A zenei betéteken a Bujka énekegyüttest hallgatjuk, összeállításunk második részét közvetítjük.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Iszlai Kamil Zsolt a nevem, bodosi lelkipásztor vagyok, 3 esztendeje, hogy ide költöztünk. Már a 3. szolgálati hely, 15 esztendeje vagyok lelkész, 4 éven keresztül voltunk Kórod-Szentmártonban, 8 éven keresztül Héjasfalván, és 3 éve itt.
Milyen a bodosi ember viszonyítva a Kükölömentihez?
Lehet, hogy a falu elhelyezkedésének köszönhetően csendesebb, nyugodtabb mindenféle szempontból, és hadd érkezzen az ide találó faluról szóló mondat Benkő József tollának köszönhetően a Filius Postumusból. Miszerint a magyarok Erdélyben való származásakor felette sok helyen volt rengeteg erdő, az, hol ma a mezők és lakóhelyek vagynak. Ilyen lehetett az is, hol most Bodos vagyon, és nem lehetetlen, hogy valaki elbújdosván és azon völgyben magát megvonván lakásra, annak bújdosásáról bújdosnak vagy bódosnak neveztetett. Hát itt ebben a faluban keringenek egymásnak és egymáson, segítenek a maguk rendje szerint mindent előállítva, kialakítva, és szerényke életnek örvendezve.
Sok a lakos? Sok a református?
450 vagy közel 450 lakosa van Bodosnak, ebből 430 magyar székely református egyháztag. Rendszeres templomi élettel olyannyira, hogy a károli fordítású Bibliának a nyelvezete még meg is határozta valamelyest az ők nyelvezetüket, hiszen azt mondják, hogy ott valék a Kománál, vagy hasonlót.
Más vallásúak akkor nem élnek Bodoson? Vagy ha van, akkor nagyon kis létszámban van?
Talán azért, hogy éppen az egy vagy két kivétel a szabályt erősítse, de tényleg egy 100%-os magyar református falunak mondható Bodos.
Előregedő falu? Vagy azért van fiatal?
Van fiatal, örülünk annak, hogy vegyesen vagyunk, minden korosztály megtaláltatik. Akkor is, ha reánk is jellemző, hogy évente többet, temetünk, mint esketünk vagy keresztelünk. Noha az idei 7 temetéssel 5 keresztelés és 2 esketés áll szembe.
Régebben több volt a keresztelés, több volt a születés. Az anyakönyvek mit mutatnak? Gondolom, hogy végiglapozta.
Hasonló az állás. Mondhatni nagyobb létszámról számolhatnánk be, és akkor ennek arányaiban, de egy élő falu nem lehet azon siránkozni, hogy költöznek és mennek és szeretik helyben. Nagyon sokan itt képzelnek el jövendőt, vagy éppen ide jönnek férjhez, és megszeretik és maradnak, és itt fogalmazódnak meg álmaik.
Közel vannak Baróthoz, ha jól tudom, 10 kilométerre, és nem a világ végén, tehát aszfaltos úton jön az autó, könnyű megközelíteni most Bodost. Arra van-e példa, hogy akik esetleg elmentek a településről nyugdíj után, vagy rövidebb távollét után, visszajöttek Bodosba, és itt folytatják az életet?
Igen, erre is van példa. Úgy is, hogy Kolozsvárra került, oda költözött, és akkor tényleg csak látogatóba, de arra is, hogy az említett városból, Barótról visszaköltözött, mint ahogyan Szentgyörgyről, és megfogalmazódott már, hogy ahhoz képest, hogy milyen volt a falu sorsa a bányász időben, hát ahhoz képest most nagyon hamar el lehet jutni akár Barótra, akár Brassóba, akár Csíkszeredába, akár Szentgyörgyre, akár pedig Székelyudvarhelyre.
Bizonyára régebben bányászatban dolgoztak, most mivel foglalkoznak a bodosiak?
Vegyes, valamikor azt állították a faluról, hogy Bodosban még a papeskőműves, azóta pedig lehet, hogy nem, viszont külföldön is dolgoznak.
És a papkőműves?
Nem.
Hát tiszteletes úr, mivel foglalkozik, amikor éppen nem a lelkeket gondozza?
Én nagyon szeretek játszani a gyerekekkel, nekik néptáncot tanítani, keringeni velük, mint ahogy ők szokták mondani, és teszik ezt nélkülem is. Legfennebb barkácsolás, kertszépítés, rendezgetés, hasonlók.
Milyen táncokat tanít meg nekik?
Nem az erdővidékit, jelenleg mezőségivel, kalotaszegivel foglalkozunk.
Mennyire fogékonyak a mai gyerekek a néptánc, a népdal iránt?
Tálalás kérdése, mozogni szeretnek, hogyha ez játékos, idejében kezdődik és korán, magával a játékokkal, és úgy megy át aztán a lépésekbe, akkor otthon fogják érezni magukat. Támogatnak ebben a szülők, hiszen egyházi berkeken a kórus is működik, ez asszonykórus, kétszólamú, illetve éppen szünetel sajnos, mint akár az ifjúsági együttlétek péntek estéi, de a férfi dalárda is, és már innen érthető, hogy lefele is azt mondják, hogy menj, ez jó, ez szép, csinálni kell.
Volt arra példa az elmúlt 3 évben, mondjuk a vírusjárvány előtt esetleg, amikor a fiatalok, az idősebbek összetudtak valami alkalomból jönni, és akkor volt tánc is, volt ének is, és akkor látták, hogy hát azért ez nem olyan rossz dolog. És talán azok, akik ma megtanulnak táncolni, előbb-utóbb a kórusba is részt vehetnek.
Idei falunapra lett erre példa. Személy szerint nagyon szeretem ezt a falunapot szervezni, és ők is érdeklődnek ez iránt. Alig várják, úgyhogy évente szervezésre is kerül, akkor is, ha tavaly ez kimaradt, bárcsak folytathatnánk a hasonló felállásban, meg az említett színességben.
A kórus milyen énekeket énekel? Csak egyházit, vagy világit is?
Nem csak egyházit. Elsősorban egyházit, elsősorban templomos alkalmainkon, de világit is, nem csak templomban, hanem templom mellett is, illetve közösségi házunk udvarán, a Budai Emília közösségi ház udvarán, színpadán, meg ahol csak lehet. A férfi dalárda elsősorban katonadalokat, hazafiasokat, a tavaszi szél vizet áraszt volt a közös éneklésünk templom mellett, így ünnepeltünk márciusban, reméljük, hogy megismételhetjük.
Arra nem volt igény, hogy a férfi dalárda és a kórus az közös műsorokban is gondolkodjon?
Volt egy elképzelés, nyitott marad a gondolat, nem tudjuk, mit hoz a jövendő. Hát az asszonykórust a kántorasszony vezeti, a dalárdát elsősorban én, de nem csak. Egyelőre így külön, kiderül, hogy lesz-e közös produkció is.
Milyen a hitélet? Mennyire vallásos a bodosi református?
Aktívak, istentiszteletet látogató emberekről, kedves arcokról beszélgetünk kicsitől nagyig. Ez így történt akkor is, amikor törvény szerint kimentünk istentiszteletet tartani, hideg, szeles udvarra, de akkor is eljöttek urvacsorázni, és nem csak jöttek, hanem hozták a gyerekeket, hozták az unokákat. Ez azt is jelenti, hogy nem küldték, hanem együtt érkeztek a családok. Kicsitől nagyig jelen voltunk vasárnap is a templomban.
Milyen az arány az istentiszteleteken? Többé-kevésbé van akinek prédikálni?
Igen, mindig van. 430 lélekből közel 100-an vagyunk jelen általában a templomban, sátoros ünnepeken meghaladja a templom látogatás a 100-as lélekszámot, mindig van, illetve nem mindig azok az arcok jönnek vissza, hanem cserélődik is, így többnyire megfordulnak azért.
A járvány ideje alatt az online közvetítést ezt gyakorolták?
Gyakoroltuk, vissza is néztem nem olyan rég egyiket, másikat, nagyon nehéznek nyugtáztam, ha kevés előny származhat abból az időből, akkor talán éppen annyi, hogy találkozhattunk azzal is, aki bár bodosi gyökerekkel rendelkezik, itteni elszármazott mégsem lakik helyben, úgyhogy Szentgyörgyről, Csíkból, akár jóval távolabbról hallhatta, és itthon érezhette egy kicsit magát.
Tiszteletes úr, hogy látja, ez a vírusjárvány mennyire veti vissza a hitéletet? Ennek lesz-e negatív hatása hosszú távon?
Már van negatív hatása, nagyon sokat kell dolgoznunk rajta. Többek között ez a járvány leültetni, illetve a kényszer leültetés után azt tapasztalom, hogy lustítani tud. Ebből pedig kicsit nehezebb megint felállni, elindulni, vállalni és csinálni minden területen. Ennek köszönhető az, hogy jelenleg szünetel a dalárda, az ifjakkal nem tudunk találkozni, az egyházi vallásórát is nehezebben tartjuk, meg tudják, hogy iskolában nem szabad, ide is nehezebben jönnek. Én bízom benne, hogy visszatérünk, viszont van ám ebből is negatív szempontja a járványnak.
Gyönyörű szép a parókia környéke, rendezett a parókia, a templom környéke. Az elmúlt időszakban közmunkázni kellett-e, vagy lehetett-e?
Kellett is, de úgy rendeztük, hogy lehessen is. A környék, templom, templomkert, Koskároly tervezte parókia első hátsó udvara szépítésében, kialakításában. Örömmel vállalok részt magam is, de ebben segítségünkre van a gondozóasszony, ugyanúgy a falu felelős, és nem csak, hanem ha nagyobb a megmérettetés, akkor szívesen összefog a presbitérium, ha pedig a virágos kertekről beszélgetünk, akkor jelen van a nőszövetség.
A falubeliek büszkék arra, hogy Koskároly tervezte parókia van Bodoson?
Mindenképpen hírességnek tartja, örömmel emlegetik, ismerik, erre is büszkék, a kolonicsorgonára is büszkék, arra is, hogy nagyon régi a templomban lévő úrasztala. Noha szoborúbb gondolatok is megfogalmaznak, miszerint ez már a falu harmadik temploma, ezeket mind számon tartják, tudják.
A híres emberekre is büszkék, a neves embereikre?
Igen, az eddigiekre is, Budai Józsefre is, Budai Domokosra is, Budai Emiliára is, mint ahogy nagy tisztelettel köszönnek és látogatják a helyi ügyeskedőket. Gondoljunk akár a székelyruha népviselet készítőkre, a bőrmívesekre, gondolhatunk a pogácsásokra és minden olyanra, akik tényleg kimagaslanak kézügyességben és tehetségben.
A parókia szomszédságában van a református templom, ez műemléktemplom, vagy mivel ez a harmadik temploma a közösségnek, akkor nincsen a műemléklistán?
Nincs műemléklistán. Valamikor, még akkor, amikor azt mondták, hogy egy járóföldnyire lennie kell egy templomnak, akkor volt közös templom a Bodosnak Bibarcfalvával. Az a 17 méteres tornyú templom 1784-ben földrengés, földcsúszamlás következtében lebomlott, Itt eléggé központi helyen épült a következő, de 1792-ben az is lebomlott, és 1794-ben épült meg ez. Áthozva az 1756-os urasztalát, de nem műemléktemplom.
A harangok azok a régiek?
A régiek, a második templomé, és azokat is áthozták. Amit menteni lehetett, azt nyilván, hogy áthozták.
Ez érvényes az orgonára is?
Az orgona, a Kolonics orgona 1866-ban épült meg, és ide.
Tiszteletes úr, kívülről egy nagy templomot látunk. Hány férőhelyes?
Fogalmazzunk úgy őszintén, hogy ülőhelye eddig mindenkinek volt. Csak ugyan egy kisebb méretű templomról beszélgetünk, viszont az is igaz, hogy Erdővidék legmelegebb templomáról, amelyikben ingben, mellényben és palástban szolgáltam.
Ülésrend van?
Van ülésrend is, mint talán mindenütt máshol, hagyományukat gyakorló vidékekre gondolva. Főrészen belépve balkész felől ülnek a férfiak, jobbkész felől a nők, ők pedig torony részről hátsó ajtón át érkeznek, jönnek a templomba. A konfirmáltak ülhetnek fel rendszerint a karzatba, de vendég és vendégfogadó padjai is vannak a templomnak.
Sok templomban még mindig őrzik a szégyenpadokat. Ilyen van-e Bodosban, a református templomban?
Talán van megkülönböztetve, hátul a rövidebbekre gondolva, nyilván nem gyakoroljuk.
Mikor gyakorolták utoljára? Ez valahol fel van jegyezve?
Nem tudom.
Akkor azt jelenti, hogy itt mindenki rendes ember, szabálytisztelő.
Egyszer igen. Ha működik a kaláka, a köszönés, az érdeklődés, a látogatás és a segedelem, akkor valamennyire az.
Énekszó van az istentiszteleteken? Szól a Kolonics orgona, és énekelnek a hívek?
Igen, a feleségemmel együtt végezzük a szolgálatukat, legyen szó templomról, legyen szó irodáról, új énekeskönyvet bevezetve. Régihez is, visszanyúlva még, illetve más művekhez alkalomattán, de hát igen, orgonás, 5-6 énekes istentiszteleteink vannak.
Szokják az új énekeskönyvet a bodosiak, mert sok helyen azt tapasztalom, ha ott vagyok egy istentiszteleten, hogy az új könyvbe egyféleképpen írja, de hozzászoktunk a régi szöveghez, és akkor a kántor énekel egyet, a hívek meg énekelnek mást. Ezt hogy tudják kiküszöbölni itt Bodosban?
Legalábbis nálunk úgy működik, ha nagyon összeszoktunk, és nagyon megismertük egymást ebben a tekintetben is, akkor jól tudjuk, hogy hova kívánkozik az új dallam, hol maradhat a régi, akár szövegestől, viszont kiemelném, hogy nem zárkoznak el az új énekektől, úgyhogy kivétel nélkül vállaljuk mindeniket, és próbálkozunk velük. Ez azt is jelenti, hogy előfordul, hogy nem énekel mindenki, csak a mi istentiszteleteinkről beszélünk. Bizony asszonyi oldalon talán kevesebben, férfiak oldalán kicsivel többen rá pillantanak, beleolvasnak, nem énekelnek.
Egy 6 gyerekes családapával beszélgetek. Lesz-e jövő itt Bodosban? Hosszú távra terveznek-e?
Ez pontosan olyan, mint a jelen. A jövendőnek a képe az a jelen állása, marad a törekvés, marad az, hogy helyben dolgozzunk, illetve időszakosan kimenjünk, visszajöjjünk, álmokat, célokat fogalmazzunk meg. Öröm látni, hogy építkezés is történik, öröm szemtanúja és gyakorlója lenni annak, hogy éppen kölcsönözték a bodosi faragott vándorbőr, és helyben tervezik a jövendőt. Igen, van jelen és van jövendő.
Mindig is a tanító és a lelkész volt a falunak a példaképe. Ez példa lehet-e, hogy 6 gyerekes család a tiszteletes úré? A gyerekvállalási kedv megszaporodott a településen. Ha nekik sikerül boldogulni 6 gyerekkel, akkor talán nekünk is 3-mal, 4-jel esetleg összejöhet.
Van erre példa. Véleményem szerint egyszerűen tudják, hogy ez az áldás, ez az öröm, ez az igazi értelem, és akkor ők is hasonlóan vélekednek, bizakodnak, és egyszerűen látnak, hogy értelmeznek, de nem biztos, nem feltétlenül a mi példánkat követve.
Vize, halál vize, mind a két széle sárga, Közepébe, közepébe egy kis madár leszáll. Két szárnyával veri széllyel a vízet, most tudtam meg egész világosan, hogy a babám nem szeret. Két szárnyával veri széllyel a habot, most tudtam meg egész világosan, hogy a babám elhagyott. Piros rózsa, fehér rózsa, ha leszakítanálak, mit mondanál, mit mondanál babám, ha elhagynálak? Azt mondanám, nem mondanék egyebet, egyebet, minden barna legény, aki kettőt szeret, becsületes nem lehet. Azt mondanám, nem mondanék egyebet, egyebet, minden barna legény, aki kettőt szeret, becsületes nem lehet.
Dávid Alpár vagyok Bodosból.
Nagyon híres szabó és népi viseletkészítő. Nem csak erdővidéken járva hallom ezt a nevet. Hogy ezt is Alpár készítette, azt is Alpártól rendeltük. Mikor kezdődött ez az egész szakmaiság? Mikor adta fejét szabóságra?
Ez ma sajnos 30 éve. 30 évvel ezelőtt végeztem Udvarhelyen a férfi szabóságot. Tulajdonképpen 10 évig rendelt szabóság volt, és 2000-es évek körül váltottunk át, tehát egyszer úgy gondoltam egy alkalommal, hogy ez már így nem mehet tovább, olyasmit kell készíteni, amit az üzletben nem áruljak. Akkor kezdtünk el viseleteket készíteni, lassan már 20 éve.
Ennek volt hagyomány a családban, a szülők is foglalkoztak ilyesmivel, vagy a rokonságban látta, hogy azt mondta, hogy én szakítok a hagyománnyal, és megpróbálom, szabó leszek.
Családi hagyomány nem volt. Nagymamámnak egyik testvére volt varrőni, aki Erdő Filibe székelyrákot készített. Édesapám döntött úgy, vagy jobban mondva a szüleim, hogy szabóságot tanuljak, tehát ők adtak annak idején iskolába, hogy ezt válasszam. Lehet, hogy jól döntöttek, ma nagyon szeretem a szakmámat, hogyha újra lehetne kezdeni, akkor is szabó lennék.
Régebben könnyebb volt, vagy nehezebb volt, amikor indult? Mert ma bármit lehet kapni, csak pénz legyen, és minőségibbek az anyagok. Én úgy látom kívülállóként, de lehet, hogy ön, aki a szakmában dolgozott, azt mondja, hogy régebben is volt minőségi anyag, csak meg kellett jól keresni.
Hát, hogyha az anyagokról beszélünk, akkor régebben sokkal könnyebben lehet egy minőségi anyaghoz jutni, mint most. Most természetes, hogy nagyobb a választék, már nagyon fejlődik a világ, de a minőségi anyagot, aminek azt mondjuk, hogy minőségi szövet, az már Romániában sajnos nem készül. Hogyha beszélünk egy angol szövetről, akkor a helybéli piacon azt nem lehet eladni, nagyon drága. Régebben sokkal könnyebben hozzá lehetett jutni a minőségi anyagokhoz, most egy kicsit nehéz.
Régebben mennyire volt divat szabóhoz járni, egyedi ruhákat készítetni, mikor kikerült az iskola padjaiból?
Amikor én kezdtem a szakmát, 93-ban váltottam ki az engedélyt, akkor úgy gondolom, hogy nem divatból varadtak az emberek, hanem muszájból, mert akkor az üzletben nem lehetett kapni ennyi, nem voltak ilyen üzletek és ennyi áru se. Tehát, hogyha valaki mondjuk esküvőbe akart menni, akkor nem az üzletbe ment a ruhái, hanem a szabóhoz. Most viszont megváltozott, mert most nagyon sok mindent lehet az üzletbe kapni, hetente változnak a divatok, tele vannak az üzletek, most tényleg az varrat, aki különleges szeretne.
Ez, hogy átváltottunk viseletre, erre igény volt, vagy mivel nem ment a másik fele, akkor gondolta, hogy hát ha ez úgy kicsit fellendíti ezt az iparágat.
Úgy gondoltam, hogy olyasmit kell készítsünk, ami nem tömegáru, és aztán lassan kialakult. Nagyon sokan szeretik a hagyományos ruhákat, varrunk székelyruhákat, bocskai kabátokat, attillákat, díszmagyar, székelyharisnyákat, minden, ami a viselethez tartozik. Mezőségi ruhák, szatmári, mindent, húszárruhákat.
És ha jól tudom, meg is szövik hozzá az alapanyagot.
Az az igazság, hogy még egyetlen egy székelyruhát se vartunk éppen szőtt anyagból, csak kézzel szőtt anyagból dolgozunk. Itt a műhelyben van 3 osztováta és szövik az anyagot.
Hány munkás dolgozik ezeken az osztovátákon?
Összesen 5 dolgozunk, 3 hölgy dolgozik, és én és a fiam.
Emellett mivel lehet még foglalkozni? Mert ahogy mondta, látástól Mikulásig dolgoznak. Mikor van szabadidő? Mikor kapcsolódik ki a munka alól?
Szabadság az nagyon kevés.
minden évben csak egyszer, egy keveset veszünk, egy hét szabadság van, de tulajdonképpen kikapcsolódás az akkor van, amikor ugyan elvult vírushelyzet, és megtartották a városnapokot. Körülbelül 10-12 vásárba szoktunk egy évbe elmenni, annak fele itthon van, fele Magyarországon, és az kellemes hasznossal. Az a kikapcsolódás, amikor elmegyünk mondjuk a Mesterségek ünnepére, vagy a Székely Fesztiválra, vagy Szent György napokra.
Két fia van, a nagyobbik már a vállalkozásba jócskán benne van, a kicsi az kacsingat-e a vállalkozás fele?
A nagyság kacsintott, amikor ennyi idős volt, mint a kicsi, mert be se jött a műhelybe sose. Úgyhogy felnőtt korában döntött el, ezért is ment néprajzra Kolozsvárra, hogy szabó szeretne lenni, vagy viseletkészítő. Ő most tanulja elég jól, amit megvar, az nagyon szépen megvarja. Úgy látom, hogy szereti a szakmát, és ez nagy öröm nekem, hogy tovább viszi.
A Marosvásárhelyi Rádióban faluműsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Dávid Alpár vagyok, 27 éves, Bodoson élek és dolgozom, jelenleg népviseletkészítőként, és Kolozsváron végeztem a Magyar Néprajz és Antropológia Intézeten néprajzot.
Mennyire áll közel hozzád az, amivel foglalkozol?
Úgy lehet mondani, hogy az egész életem ez, mert én azért mentem néprajzra, hogy viselettörténetet tanuljak, hogy majd a későbbiekben tudjak édesapám mellett dolgozni, népviseleteket rekonstruálni, díszmagyarokat készíteni, tehát erről szól az egész élete.
Ez mennyire nehéz szakma? Nehezen lehet megtanulni, vagy a gyakorlat teszi a mestert?
Ez nagyon nehéz szakma, elsősorban azért, mert már maga csak a szabóság egy olyan komplex művelet, hogy például egy férfi öltönyt, hogy jól elkészíts, legalább 10 év gyakorlat kell, és akkor még melléje bejön most az, hogyha díszmagyarról van például szó, a zsinórozás, ami egy művészet már tulajdonképpen, tehát az is hozzatesz még egy nagyon nagy tudást az egészhez. Tehát ez egy nagyon komplex művelet, én sem tudom még egy nagyon kevés százalékat, de évről évre úgy érzem, hogy fejlődöm. De még nagyon hosszú út áll előttem addig, amíg úgy el tudom készíteni azt a ruhadarabot, mint az édesapám.
Sablon után készül, vagy minden embernek egyedi a tervezés?
Mivel rendelt szabóságról van szó, így nem sablonra dolgozunk, hanem mérték után, és ez azért jó, mert ugye minden embernek más a testalkata, egyik görbe, a másik egyenes, a harmadik X-es teszem fel, és annak méret szerint a testére alakítjuk a ruhát. Tehát az, hogyha itt készül, akkor az úgy áll, ahogy kell álljon.
Az ilyen vásárokon felszoktak ismerni, hogy ez az a bodosi fiú, aki készítette esetleg az én népviseletemet, vagy náluk rendeltük a ruhát?
Mivel 2005 óta, vagy a 2000-es évek elején kezdtünk népviselettel foglalkozni, mivel elég rég ezt csináljuk, így azt látjuk, hogy egyre több visszatérő kuncsoft van. Úgyhogy már ismernek, hogyha például a Szent György napokon vagyunk, akkor már tudják, hogy Dávid Alpárt hol kell keresni.
A fiatalok megállnak a sátornál, nézegetik ezeket a ruhákat, népviseleteket?
Hát egy nagyon szűk réteg, igen. Az, akit úgy nevelnek olyan szellemiségben, hogy értékelje a kultúránkat, az igen. És ezek általában a néptáncosok. Azok igen, akik tudják értékelni azt, hogy igenis az elődeink ilyen viseleteket hordtak. De most már ugye a globalizáció úgy elősegítette ezt a modern korszakot, vagy ez az amerikai stílus, hogy nem nagyon veszik fel szívesen, sajnos. De hát álljon egy olyan kor, hogy azt mondják, hogy nem érdekel a divat, akkor is felveszem.
Te látsz jövőt itthon? Mert nagyon sok fiatal azt mondja, hogy a jövő az külföldben van, ott lehet érvényesülni, ott lehet levegőhöz jutni. Te hogy képzeled el az elkövetkező 10-20 évet?
Én mindenképpen itthon képzelem el. Az nem igaz, hogy itthon nem lehet megélni. Mindenhol meg lehet élni. Csak dolgozni kell, és oda kell tedd magad ahhoz, amit csinálsz. Csak az a gond a fiatalokkal, hogy nagyon gyorsan akarnak meggazdagodni idézőjelbe, vagy gyorsan pénzhez akarnak jutni, de hát ez nem így működik. Tehát, hogyha valamihez türelmesen és szívvel hozzáállsz és csinálod, itthon is meg lehet élni. És nem tanácsolom, hogy menjenek külföldre, mert az egy teljesen más kultúra, tehát én úgy gondolom, hogy ha ide születtél, akkor itt kell dolgozni és élni, attól lehet menni kirándulni minden évben nyugodtan, és annyi lehetőség van tényleg, fiataloknak szoktam mondani. Nem muszáj beállni a sorba, mindenkinek olyan munkát végezni, ami menő idézelben megint, hanem lehet főzni lekvárt eszen fel, vagy lehet sajtot készíteni, vagy akárminek neki lehet fogni, aminek meg lehet keresni a piacát. És hogyha beindul, 5-10 éven belül az emberek megismerik, persze csak akkor, hogyha lelkiismeretesen végzi a munkáját, abból egy család meg tud élni. És ennél több semmi sem kell.
A fiatalok hogy néznek fel rá? Példaképe vagy sok fiatalnak?
Nem mondanám annyira. Hát így nem beszéltünk erről még. Nem hallottam én azt, hogy most valaki neki fogott volna azért népviseletet készíteni, mert látja az én példámat. És sajnos ezzel az a helyzet, hogy ha minél tovább húzódik az az egész, annál nagyobb veszélyben van a szakma. Mert most már olyan intézmény nincs, mint például a édesapám végezett udvarhelyén, hogy szakképző iskola, ahol ezt az egész szakmát, már mint a szabóságnak az alapjait meg tudják tanítani. Ez már nincs. Tehát, hogyha apa fiúnak nem adja tovább, akkor vége ebben az országban a szabóságnak, mert nincs ahol megtanulni, sajnos.
Úgy is értettem ezt, hogy példakép vagy-e, hogy ez a lelkesedés, ez az értékátmentés, vagy ez az itthonmaradás, ez úgy ragályos? A többiek is gondolkodnak így, vagy inkább a mostani trendeket követik? Mert hát a szomszéd is kiment, én is kipróbálom, és aztán mondjuk azt a betanult szöveget, hogy mert ott jobb, mert ott könnyebb, és ez olyan ósdi meg, itt nem lehet érvényesülni.
Hát én úgy látom, hogy a mostani fiatalok, mivel a szülők sem nagyon tudtak segíteni a többségüket itt falvakon, inkább kimennek, mert könnyen pénzhez jutnak. Én értékelném is ezt, hogyha például kimenne egy-két évet, és hogyha hazajönne, neki kezdene itthon valaminek, csak az a gond sajnos, hogy kimennek, dolgoznak, és nem tudnak kezdeni semmit azzal, amit pénzt gyűjtenek. Semmit. Egy-két hónapon belül elköltik, mennek vissza. És így nincs jövője az itteni fiataloknak. Azt látjuk, hogy a székely magyar falvak öregednek el, mert az idősek halnak meg, a fiatalok mennek ki, kevés gyerek születik, így pedig elég rossz a helyzet.
Miben kapcsolódsz ki? Mert ahogy elnézlek, neked már szenvedélyé vált ez a munka, tehát úgy szereted csinálni, és nem munkaként éled meg, hanem ez olyan jó.
Nagyon jó, nagyon jó, nagyon szeretem, de a kikapcsolódás számomra elsősorban a barátnőm, és utána a zene adja, a zongora. Tehát, hogyha úgy érzem, hogy el vagyok fáradva, akkor csak leülök és egyet zongorázok, és az megér mindent.
Mit szoktál zongorázni?
Mindenfélét, amit éppen szeretnék. Én hallásra zongorázok, tanultam 5 évet zongorát, de hogyha egy dal megtetszik, akkor azt úgy hallás után eljátszom egyszer-kétszer is. Már jobban is érzem magam.
A barátnődet beszabadítottad a műhelybe? Ő kacsingat egy kicsit-e fele? Vagy más az érdeklődési köre?
A barátnőm jelenleg udvarhelyen tanul, tanítóképzőben. Úgy néz ki, hogy ugyanúgy van, mint édesanyám és édesapám a helyzetünk. Ő azt szereti, a gyerekekkel foglalkozni. Hogyha majd szeretné, akkor van hát itt a műhelyben neki is, de hogyha a tanítónéni vagy az óvónéni pálya érdekli, akkor támogatom, mindenki támogatja.
Meg ki házasodni, kit tudjak elvenni, kit tudjak elvenni, ki fog hozzám jönni. Kutyagyilkos teremtette, csavargós életje, eje, haja, Ha falusit veszek, otthon nyögs tudatlan, a szép nyájassághoz, s jó kedvhez szokatlan. Kutyagyilkos teremtette, csavargós életje, eje, haja, Ha pap leányt veszek, mindig imádkozik, s a szép deákokról ugyan álmodozik. Kutyagyilkos teremtette, csavargós életje, ejá, haja, Ha öreget veszek, ráncos pofájára, kevés vagyonomat, költi patikára. Kutyagyilkos teremtette, csavargós életje, eja, haja,
Józsa József vagyok, bodosi lakos, 55 éves, itt születtem Bodosba.
És egyre fejlődik. Én időnként megfordulok itt, de most már jó ideje aszfaltos úton gurulunk. Látom, hogy a porták azok csinosodnak, nem a világ végén van már ez a Bodos.
Így van, fejlődik. 11 éve, hogy az aszfaltlétág rákerült az útra. Amilyen olyan, már nem lehet mondani azt, hogy milyen minőségben, de ugye volt egy bányabazárási projekt, és annak a keretén belül oldotta meg ezt az útszakasz feljavítását. Azután a megyei tanács és a helyi tanács közösen kijavították, még koptató réteget is húztak egy részére, úgyhogy azt lehet mondani, hogy a mellék utcákon kívül járható. Baróttól 10 kilométer esik, nagyon könnyen megközelíthető, a fejlődés is látszik. A fejlődésnek egyik része az, hogy ugye többen fiatalokból elmentek külföldre, hamarabb tudtak pénzt keresni, ahol többet lehetett megvalósítani, és így látszik a portalkon, visszamenőleg jó 10 évre képeket visszanézve látszik az, hogy fejlődések vannak.
Amikor ide jöttem, azt mondták, hogy megyünk a Józsa utcába. Hát bejöttünk egy kapun, igaz, hogy van 5 ház, de ez Túlzás utcának nevezd az udvarát. Itt miért így emlegetik ezt a ház együttest?
Hát ezt azért, mert ezt édesapámék az 50-es években vették, mert ez egy 68-aros terület. Édesapámék, ők hátán voltak tulajdonképpen testvérek, 2 fiú korábban elhalt. Az egyik fiú, ugye a legkisebb az általában a családi házat örökli, az a Fejszekben volt egész innen jól távol, 500 méterre. Itten építettek 4 lakást, bátyáim nem nősültek meg, mi a család elgondoztuk, és ahogy elhaláloztak, mi örököltük meg. Így van ez, hogy itt kialakult ez a Józsa rezidencia, ami tulajdonképpen a 2 évvel ezelőttig panziónak is fungált, 13 évig gyerektáborozással foglalkoztunk, vendégeket fogadtunk, de most ez hivatalosan le van állva.
Ez nagy érvágás önöknek, vagy van mivel foglalkozni ezen kívül is?
Érvágás annyiba, hogy ugye a kapcsolatok kezdnek megszűnni, idegenedünk el egymástól, mert addig Magyarországról azt lehet mondani, hetente visszatérő vendégek voltak, bekukintottak 1 napra, 1/2 napra, úgyhogy ez a mozgás, ami hiányzik, a gyerekeké a zsivongás is, igen, de anyagilag nem nagyon, mert ez csak egy ilyen mellé ága volt annak, hogy munkaidő után vagy közben mi folytattuk ezt a tevékenységet.
De van egy érdekes elfoglaltsága, vagy hobbija, szakmája, fafaragó is, meg tojáspatkoló is. Bizonyára sokan vannak, akik tudják mi az, hogy tojást patkolni, de még nekem azt tanították, hogy a lovakat patkolják, és ezt hogy csinálja?
Ez mind ilyen hobbi szinten ment, ugye a faragászat az már kicsi gyerekkorom óta a bicskával kezdtem. Azt lehet mondani, hogy saját magamot fejlesztettem ki annyira, amennyire most jelenleg vagyok ebben a szakmában, mert nem azt mondom, hogy nem tudom milyen díjas vagyok, de voltak ilyen európai elismeréseim, így több helyen már részt vettem kiállításokon. A tojáspatkolás az pedig az is egy ilyen kíváncsisági alapon indult be, megpróbáltam, félrehúzódtam, ne lássa senki családba, se az első tojáson megpróbáltam, sikeredett egy patkót megcsinálni, rátenni a patkót, utána akkor már nyilvánosan is a család előtt, csak akkor azután bemutatókon több helyen. Az idén is részt vettem a Daniel Kastélynál, vendégek voltak is, meg voltam hívva a húsvétkor bemutatóra. Tojáspatkolásról annyit, hogy ez ugye úgy indult, hogy egy fiatal kovácslegény mit tudjon a barátnőnek adni, nem tudott faragni, mert ugye régen súlykot adtak, és ha elfogadta a súlykot, akkor ugye elfogadta a barátságot is. Ő gondolta, hogy megpróbál egy tojást megpatkolni. Sikeresen eljárt, és azutántól fennmaradt a tojáspatkolásnak a híre. Tulajdonképpen eredete internetről visszanézve nincsen nagyon. Magyarországon művelik, Romániában is igen, itt Kínben is van egy bölöni származású, tartsuk is a kapcsolatot. Nagyon szép tojásokat patkul. Szentgyörgyön még egy fiatalember is. Azt lehet mondani, hogy kevesen vagyunk. Vannak olyanok is, akik rámondják, hogy ők tojáspatkolnak, nem patkolják, ráragasszák, ez 2 a dolog, hogy rápatkoljuk, vagy ráragasszuk. Ez egészen más, mert láttam Budapesten kiállításon, szép, gyönyörű dolgok vannak, kiöntve, aranyjal lefújtatva. Nagyon szépen néznek ki, de rá van ragaszva. Az nem mindegy, hogy kifúrjuk, rátesszük a szegát, elhajtsuk a patkolszegát, majdnem úgy néz ki, mintha lovat patkolnánk meg.
Bármelyik tojást meg lehet patkolni? Tehát gondolok a kisebb mérettől a nagyik, bármelyiket?
Bármelyiket meg lehet patkolni. Én visszamentem az ilyen francia vagy pinty tyúkocskákra, azokat patkoltam, és attól felfele. A madártojást az nagyon nehéz, mert az vékony, ahol nem is foglalkoztam. A legjobb patkoló tojás a kacsa és a liba. Most már akinek egy kicsi tapasztalata van, az annélkül, hogy eltörne, lehet patkolni.
De ez nyers tojáson hajtatódik végig ez a művelet. Azért mondjuk el, hogy ez nem főtt tojás, nyers tojásra kerül ez a patkó.
Igen, egy normális tojás, 2 oldala megfúrva, azért, hogy ugye ki lehessen üríteni belőle a benne lévő tojást, az kifújva, kimosva, kiszárítva, mert az a legjobb, hogyha már jól ki van száradva. Nem azt mondom, hogy nyersen nem lehet, mert nyersen is meg lehet dolgozni, de sokkal jobb, hogyha már száraz, mert akkor benne van az a hartyika, azt ott le lehet szépen venni. Amikor megfúrjuk a tojást, és kell a patkószeget betenni és visszahajtani, mert az ilyen kampuszerűleg úgy hajtódik vissza, és akkor kijön a másik lyukon. Ha ez a hartyika benne van, akkor mindig ott akad elő, bármennyi patkót lehet, bármilyen mintát lehet felrakni rá, ez a fantáziának a végtelensége.
Gondolom, hogy nem csak húsvét tájékán van keletje ennek a tojásnak, hanem dísznek bármikor lehet adni, vagy akár lehetne venni. Vagy mi a tapasztalat, hogy általában, mivel tojás, akkor a húsvéthoz kötődik?
Általában igen, a húsvéthoz kötődik. Nem azt mondom, már volt eset, hogy így az ismeretségi baráti körömből mentem Magyarországra, nem húsvét, június, nem tudom mikor. Tudták azt, hogy én ilyen csinálok, rendeltek egy olyan, hogy legyen magyar címer rajta, legyen székely címer rajta, így ilyen formában. De ellenben többségében az emberek nem úgy fogják fel ezt a tojáspatkulást, mint egy olyan mesterség, egy olyan egyedi mesterség, amit nem tudnak nagyon sokan megcsinálni. Mondjam azt, hogy értéktelennek veszik az egész munkát. Egy olyan példát hozok fel, hogy azt mondják, hogy neki kellene 10 tojást megpatkolni. Rá kérdek, hogy hány patkót szeretne. Hát legalább 4-5. Tehát ez nem olyan, hogy most 4-5 patkót ráteszünk egy tojásos, ez most készen van, ki kell dolgozni a patkókot, mindenfélét. Nem értékelik ezt a dolgot, nem tudják felfogni, nem az, hogy ő most lenéz engem, vagy nem tudom mi, vagy a munkámot, csak nem tudja felfogni, hogy hátnak tulajdonképpen úgy van, mint egy hóvirágnak, hogy annak van egy eszmei értéke, ennek is eszmei értéke van.
Mennyit kell dolgozni egy tojáson, ami kész, ami megpatkolódik?
Tulajdonképpen az, hogyha már elé van készítve egy tojás, egy fél óra az, amikor nekifogok annak, hogy levágom unból, mert unból rakom a patkókat, a szegeket, mikor nekifogok, megcsinálok egy patkót, 5 szeget teszek rá, mert van olyan, amelyiken 5 van, amelyiken 3 van. Ez egy olyan jó fél óra, amíg rá is teszek egy patkót. De ez most már azt lehet mondani, hogy 10-12 év tapasztalat után.
A faragászatban milyen mintákat szokott faragni? Mi a kedvence, vagy mit szeret inkább készíteni fából?
A faragászatban inkább kopjafát. Nemrég számoltam össze, most már olyan 80-nál vagyok. Ebből az országban, külföldön, Magyarországon, Amerikában több fele vittek el már. Helyi temetőben is van. Ugye ott a kopjafáknál ott is viták vannak faragó és faragó között. Hát a régi szokás szerint ugye a kopjafa az tulajdonképpen egy kifaragott hegyes karult, mert ezt az elesett katonák emlékére a bajtársak állították. Utána, ahogy telt az idő, civilizáció, minden, akkor már annyira, hogy már rúvásírással ugye kezdtek írni, nem az eredeti rúvásírással, ami ma is megvan, hát csak rúvtak valamiket, egy számot, vagy egy x-et, vagy egy nem tudom mit, így folytatódott tovább, utána ugye a rúvásírással, utána akkor már megkezdték jegyezni, hogyha hány éves volt, akkor annyi rúvás volt, annyi 10 éve jelentett egy rúvás, megkülönböztették a nőt a férfitől, akkor már nem csak az eset katonáknak, már másnak is állítottak. Ugye olcsóbb volt, könnyebb volt megcsinálni, mint egy kövdarabot kifaragni. A nőknek ugye tulipántot, nálam körülbelül van olyan 200 darab tulipánt az udvaron, ezek nem hervadnak el. A tulipánt a nőnek, ha idősebb nő volt, akkor a tulipánba egy kicsike kontyocska, ha rangokat is jelöltek rajta, akkor megúlt a konty, abból nőtt ki a tulipán. A férfiaknál kupalakot, a vitézségre ugye a csillagot, a keresztet, ezeket használjuk. Nekem is van olyan, aki megkommentálta az én kopjafalmot, hogy hát ezt itt miért nincsen így, de az azért van úgy, mert én azt úgy szerettem volna megfaragni. Nekem abban van a sikere.
Például ilyen egyedi mintát bele lehet vinni, vagy attól függ, hogy hova kerül ez a kopjafa. Megvan mindennek a jelentése. De hogyha mit tudom, én bele akarok valamit faragni olyan, ami a szívemnek kedves, akkor én megtehetem, vagy meg fogja kritizálni a hozzáértő?
Hát most abban a világban vagyunk, hogy meg lehet tenni, meg is tesszük. Például a Nyergestetőre faragtam egy kopjafát, Barótvárosnak testvértelepülése, Dabos, de nem úgy, mint testvértelepülés. Baráti kör, 12 évet ide visszajártak, családi barátok, és mi közösen tettünk egy kopjafát az elesett hősök emlékére. Minden minta majdnem benne van, de egy 15x15-ös részre ráfaragtam a magyar címer, a székely címért a más oldalába, a legelső felébe pedig a Nagy-Magyarország térképét megjelölve a Dabas tépadost.
Szobrokban is gondolkodik?
Szobrokot nem faragtam még, gondolkodtam, de nem az én stílusom. Nagyon szerettem volna, próbálkoztam egyszer-kétszer úgy vele kisebb mértékben, de nem. Domborműveket azt tört, igen, Magyarországra is, több helyre, ilyen kegyhályákra, templomokhoz, vagy egy ilyen kinti imádkozó hályákra már többet faragtam, de szobrok nem. Ilyen 3D-s, ilyen 5D-s, ilyeneket nem.
A fiatalokat mennyire érdekli például a tojáspatkolás vagy a fafaragás? Jönnek nézelődni, esetleg próbálgatják a szárnyaikat, kell tanácsot adni, vagy már ez sem jellemző a mai világra?
Ez így van, keveset érdekel. Visszatérve megint, hogy ugye táboroztattunk, hétfőtől péntekig volt a táborozás, pontosan úgy jött, hogy kellett Magyarországra hirtelen egy kopjafát, szabadságon voltam, itthon tudtam dolgozni. Hát olyan 15 gyerekből egy kislány kérdeztem meg, hogy abból mi lesz, és kijött vagy kétszer, és megnézte a mintákat. Többit A tanárnő is mondta, nem érdekelte. Most már az informatika, a tabletok, ezek viszik el. Tojáspatkolás, hogyha van kiállítás, vagy valami, akkor oda állnak a gyerekek. Már ugye első években úgy volt, hoztak egy-egy tojást, akkor ugye patkultam, most már visszaléptem én is azért, hogy az érdekeltsége kicsit nagyobb legyen, most már csak bemutatom nekik, nem érdekli a fiatalokat nagyon.
Ez sok embernek szórakozás lehetne, de ön miben kapcsolódik ki?
Hát nekem ez a kikapcsolódás. Mert például kopjafánál is általában egyedül vagyok ott, befűrészelgetem, vésegetem. 10-20-30 éves gondolatok jönnek eszünkbe, ami benne lesz a kopjafába.
Ha valaki szereti a mesterségét, akkor abban nem fárad el, és az nem munka, hanem az tevékenység, ami jól esik a léleknek.
Igen, így van. Hát akármilyen lehet az a kopjafa, de abban benne van az, hogy ezért csináltam, ekkor csináltam, visszaemlékszek idővel is, hogy akkor például mi volt az adott politikai időszakban, mi történt a faluban, úgyhogy ezek úgy átpörögnek az embernek, mert akkor ugye csendben faroggatunk, s úgy az, hogy csak gondolkozik, mert annélkül nem lehet, hogy ne gondolkozzunk.
A kopjafa mellett azért még kereket is készít. Szekérre, kerekes kútra, mire kell ezt a kereket készíteni?
Most az utóbbi időben inkább dísz kerekes kútakra, van olyan is, amelyiket használják már úgy, hogy vizet is tudnak húzni, van, amelyik csak díszként szúgál, azt kicsit egyszerűbb megcsinálni, a másikat azt keményebbre kell készíteni, hogy lehessen azt forgatni, mozgatni. Szekérbe most már nem, régebb ezelőtt még csináltunk, fentőköt és falat is cseréltünk, de most már nincsen igénye a gumikerekű szekerek, ahogy bejöttek, most már nem is szekerek, inkább autóval intézi mindenki a mezőgazdasági dolgait is, de még jelenleg Bodosban is én készítek kereket, hogyha esetleg valaki érdeklődik ez iránt.
Az utóbbi időben hány kereket kellett készítsen? Honnan volt rendelése?
Szekérben nem kellett készítsek, de díszkútakra igen. Az idén is csináltam 2 díszkútat, még 3 hátra van, hogy azt megcsinálni. Van bőven, amit csinálni.
Önök a Faluvilága című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Ezzel műsorunk végéhez értünk. A Kovászna megyei Bodosról készült riportösszeállításunk második, befejező részét hallották. Én megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain. Sármási Bocskai Jánost hallották a viszonthallásra.
Elerett a zápor eső, csupa víz az uta mező. Gyere babám, szaladj ide, csupa víz lesz rajtad minden. Gyere babám, szaladj ide, csupa víz lesz rajtad minden. Menekülj a szűröm alá, nincsen aki megláthatná. Míg szakad a sebes zápor, megcsókollak babám százszor. Míg szakad a sebes zápor, megcsókollak babám százszor. Ne higgy annak a legénynek, ki azt mondja, hogy elveszlek. Mert a legény hitegető, hitegető, verje meg a jeges eső. Mert a legény hitegető, hitegető, verje meg a jeges eső. Ihetsz annak a leánynak, ki azt mondja, hogy megvárlak. Mert a leány hű szerető, hű szerető, áldja meg azt a teremtő. Mert a leány hű szerető, hű szerető, áldja meg azt a teremtő.